Már is tapasztalhattuk, hogy van a szolgálattevők imaórájának egy ilyen áldása, mert ha imádkozunk, akkor Isten tud bennünket jobban vezetni is akár, és hát ezt szeretnénk gyakorolni így az imaórákon, hogy minden hónapban lesz egy ilyen ima téma, amiért szeretnénk könyörögni, együtt lenni, amit a gyülekezetet is érinti természetesen. Tehát jó imádkozni azért, amit országosan megadnak a testvérek, és jó viszont azért is imádkozni, ami nagyon személyes, mint a gyülekezetünket és akár körzetünket érintő dolgok is. Szeretnénk ilyen tekintetben így az imaórákat így fölfrissíteni, és ilyen módon egy kicsit változtatni a megszokottakon. Hát fogadják örömmel ezeket a testvérek, és legyünk ebben ilyen tekintetben buzgók, imádkozók. És hát éljünk rá így az Isten tiszteletnek az alapigéjére, amelyet folytatva Máté evangéliumát, a Máté evangélium a 12. fejezetéből olvasom, a 12. fejezet első versétől a 14. versig. Tehát Máté evangéliumának a 12. fejezete, és annak első versétől hallgassuk meg Isten igéjét fennállva. Abban az időben Jézus Gabona földeken ment át szombaton. Tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Amikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki: íme tanítványaid olyat tesznek, amit nem szabad tenni szombaton. Ő pedig ezt válaszolta nekik: nem olvastátok, hogy mit tett Dávid, amikor kíséretével együtt megéhezett? Bement az Isten házába, és a szent kenyereket ették meg, amelyeket nem lett volna szabad megenni sem neki, sem az ő kíséretének, hanem csak a papoknak. Vagy nem olvastátok a törvényben, hogy szombaton a papok a templomban megszegik a szombatot, mégsem vétkeznek? De mondom nektek, hogy még a templomnál is nagyobb van itt. Ha pedig értenétek, mit jelent ez, irgalmasságot akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Mert az emberfia ura a szombatnak. Onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkező ember. Megkérdezték Jézustól: szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene? Ő pedig ezt mondta nekik: ki az az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg és nem húzza ki? Az ember pedig mennyivel többet ér a jónál? Szabad tehát jót tenni szombaton. Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: nyújtsd ki a kezedet. Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze, ugyanolyan épp lett, mint a másik. A farizeusok pedig kimentek, és elhatározták, hogy végeznek vele. Imádkozzunk. Áldunk, Urunk, hogy itt lehetünk, összegyülekezhettünk eléd, és áldunk azért, hogy szólni kívánsz számunkra ebből a történetből. Segíts, hogy megélthessük, magunkhoz fogadjuk, szívünkbe zárjuk, ott a szívünkbe forgassuk, gondolkozzunk rajta, amit most majd üzenni akarsz ebből nekünk. Hogy legyen belőle áldás életünkben, hogy legyen belőle erőnk arra, hogy engedelmeskedjünk te neked. Kérünk, munkálkodj szívünkben a te igéd által, a te szent lelked által, ezen a mai délelőttön. Amen. Hát ebben a 12. fejezetben, és ennek az elején olvashatjuk a szombat törvénnyel kapcsolatos vitát. Egyszer kint a mezőn történik egy ilyen vita Jézus és a farizeusok között, aztán utána a zsinagógában mindez folytatódik, amikor egy sorvadkezű ember, egy bénakezű ember meggyógyításával kapcsolatosan jön elő újra a szombatnapi törvény, és ott újra vita alakul ki Jézus és a farizeusok között. Ez volt az első vita, amely által a farizeusok elkezdtek távolodni Jézustól, és elkezdtek egyre jobban támadó jelleggel fellépni Jézus irányában. Addig úgy szimpatizáltak is még vele, hallgatták is őt, de ez volt az első pont, amikor kezd elválni a farizeusi gárda, mondhatom így, a Jézus Krisztustól és tanítványaitól. És hát nézzük meg, hogy hogyan is történik ez a vita, de mielőtt ebbe úgy belemennénk, azért azt is vizsgáljuk meg, hogy a tanítványok miért szedegetnek kalászt, miért tépdesik kalászt, és miért eszegetik azt. Azt olvassuk, hogy abban az időben Jézus gabona földeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni. Tehát a gabona földeken, azt nem úgy kell gondolni, hogy belementek, hanem voltak keskeny utak a gabona földeken keresztül, és ott azon a keskeny úton haladtak Jézus meg a tanítványai, és a tanítványok tépdesik a kalászt és eszegetik, mert éhesek voltak. Ez meg volt engedve Mózes törvényében, így van megírva, ha bemégy embertársa szőlőjébe, ehhez szőlőt, ha megkívánod, és jól lakhatsz, de edénybe ne rakj. Hát próbáld meg ezt Magyarországon. Tehát nem raknád edénybe, de jól laknál vele, szerintem észrevenne a gazda, akkor úgy kerget neki onnan a szőlőjéből. És úgy szintén volt ez megírva, hogyha bemégy embertársad gabonája közé, szakíthatsz a kezeddel kalászokat, de sarlóval ne vágj embertársad gabonájából. Tehát a törvény így szólt, nem is ezért szólják meg a farizeusok a tanítványokat, hanem egészen másért, de a tanítványok azért tépdesik, mert éhesek. A tarisznyájukban nincs kenyér. Nincs náluk élelem. Jézus követik, egy jó ideje már nem ettek, és most már éhesek. Ezért teszik. És ez valamit elárul nekünk, hogy Jézus követni, az nem volt olyan egyszerű abban az időben sem. Volt abban nélkülözés, volt abban nehéz helyzet, és volt abban éhezés is. Tanítványok valamiről lemondtak, egy Máté is, a vámszedő, aki lehet, hogy sosem éhezett, mert gazdagságából kifolyólag nagy, hatalmas asztalokhoz ülhetett oda, és lakomázhatott, de most ezt ott hagyja Jézusért, és ott, a gabona földön, ő is éhes, mert Jézus követi. És Jézus követni ezt jelenti, ahogyan Jézus is mondja, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszte az életét én értem, megtalálja, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val, vagy mit adhat az ember váltságdíjul lelkéért. Tehát fölvenni a keresztet, itt azt is jelentett a tanítványoknak, hogy most ez a kereszt. És aztán, amikor egyszer Jézushoz odament egy illető, és azt mondta, hogy én követni akarlak téged, akkor Jézus úgy szintén a keresztről beszél, amikor azt mondja, a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak van fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Na akkor, most ezt tudva, akkor kövessz engem? Hát abban az időben tehát láthatjuk, hogy ott Jézus fizikális követésében is bizony volt kereszt, és meg kellett vonni a tanítványoknak magukat különféle dolgoktól, És azt, hogy mondjam azt, hogy a mai keresztényeknek is, ha követni akarják Jézust, akkor bizony, az azt is jelenti, hogy neked is föl kell venni a keresztedet. És úgy követheted. Hát hagyd mondjak el erre egy történetet, amelyet nem olyan régen olvastam. Egy lelkészhez ment oda egy férfi és egy nő, egy fiatal férfi és egy nő, és az Isten tisztelet után, amikor oda mentek hozzá, akkor azt mondták a lelkésznek, hogy szeretnénk azt kérni, hogy imádkozzál értünk, a mi kapcsolatunkért. Könyörögjél és imádkozzál. Mondta a lelkész, hogy nagyon jó dolgot kértek, de hát nem ismerlek benneteket, most látlak elsőnek a gyülekezetben. Szeretnék megtudni valamit rólatok. Hát mondjátok már el, hogy hogyan találkoztatok, mióta vagytok együtt. És hát elkezdték mondani, föltett különböző kérdéseket még a lelkész. Aztán ahogyan mondták a történetet, a lelkészbe fölmerült egy kérdés, amit a legvégén föltett. És akkor együtt laktok? Hát ott tétováztak, mert nem voltak házasok, nem házasodtak még össze, és végül kinyögték, hogy igen, együtt lakunk. Akkor így folytatta a lelkész, hogy szeretnétek áldást kérni Istentől. Nincs értelme most imádkoznom értetek. Az áldás az úgy érkezik, hogy engedelmeskedtek az Istennek. Az Isten törvényét megpróbáljátok betartani. Úgyhogy, ha szeretnétek, hogy imádkozzak értetek áldásért, kövessétek Jézust. Kövessétek az ő parancsát. Kövessétek Isten törvényét. És imádkozni fogok értetek örömmel, hogy áldjon meg benneteket az Úr. Tehát akkor kiköltözik el a lakásból. Hú, hát ez nagyon kemény volt. Ott tétováztak, hogy hát ők nem akarnak ilyet csinálni. Hát ők olyan jól együtt élnek, így ahogy vannak, és egyik sem nagyon akart elköltözni. Föltették azt a kérdést, hogy nem lehetne úgy, hogy az egyikünk az egyik szobába, másikünk meg a másik szobába alszik. És ilyen tekintetben mégis külön vagyunk. Azt mondta erre a lelkész, és amikor majd együtt kimentek a lakásból, mit mond a szomszéd? Hogy ezek biztos külön szobába alszanak. Ezt fogja mondani? Meg tudjátok erről győzni? Nem fogjátok tudni. A másik pedig, hogy ott a kísértés. Mert együtt vagytok. Úgyhogy jobb ebben tisztán, látszólagosan is az Urat követni. Nagyon-nagyon nehezen egyeztek bele, de végül meghozták ezt a döntést. Mondhatom így, fölvették a keresztet, hogy Jézus kövessék. És aztán a lelkész imádkozott értük, majd megházasodtak, és a lelkész újra imádkozott értük, meg a gyülekezet is, és áldott házasságban kezdték élni az életüket. Szeretnéd az áldást? Szeretnéd megtapasztalni Isten áldását? Azt tudjátok, úgy van, hogy a keresztet is felvesszük. Az úgy van, hogy akkor mit is mond az Isten törvénye? Mit is mond az Isten? Na akkor én abba beleállok. És lehet, hogy nehéz, mert az a nehéz Jézus követni, az a nehéz, hogy ezeket a döntéseket meghozza az ember. Na de ennek az útnak a végén, meg közben vannak áldások, amelyeket megtapasztaltak a tanítványok is. Azt a sok csodát, azt a sok megtapasztalást, azt a sok-sok mindent, ami jelentette az, hogy Jézussal együtt mennek. És te is vedd föl a kereszten, mint itt a tanítványok is fölveszik. És ahogyan Lukács írja, hogy egy szombaton gabonaföldeken mentek át, és tanítványai kalászokat tépdestek, tenyerük között morzsolták, és ették. Hát éhességükben ezt tették, és ezt cselekedték. De áldásokat tapasztaltak meg Jézus oldalán. Hát te is kövesd őt, fölvéve a keresztet. Tudom, hogy ez a nehezebbik út, de ez az áldásosabb út is. Tegyük ezt. Aztán ahogyan kémkednek a farizeusok látva, hogy a tanítványok mit tesznek, Jézus tanítványai, így figyelmeztették Jézust, nem a tanítványokat, Jézust. Azért, mert a mester volt felelős a tanítványok tetteiért. Mondhatnánk azt, hogy hát milyen kedvesen, tapintatosan talán figyelmeztetnek, de nem így tették, mert megalázó volt ez a figyelmeztetés. Szia Lajos így fordítja, négy csak tanítványaid, azt teszik, ami szombatnapon nem szabad. És az a négy csak tanítványaid, ez egy megalázó volt. Nekünk kell figyelmeztetni téged, Jézus, mert te nem figyelmezteted a tanítványokat. Akkor majd mi fölhívjuk a figyelmedet. Hát a mester nem látja. A mester nem jól oktatja a tanítványait. Na én, mi akkor kiigazítjuk ezt a Jézust. Hogy kiigazítsa a tanítványait. Tehát a figyelmeztetés alatt sajnos egy támadás volt Jézus irányában, és kifogásokat sorolnak. Na tehát miért mondják? Miért volt ez bűn az ő szemükben? Mert bűnnek tartották. Tehát nem arról volt szó, hogy tépdesték a halászokat, még arról sem, hogy éppen szombatnapon gyalogolnak. Ugye úgy gondolkoztak, hogy a szombatnapi járóföld, az körülbelül 1 kilométert lehet megtenni egy embernek szombaton. És még arról sem volt szó talán, hogy így esznek, mert hiszen a törvény még azt is megengedte, Mózes törvényében olvasjuk, hogy az első napon tartsatok szent gyülekezést, és a hetedik napon is tartsatok szent gyülekezést, semmiféle munkát ne végezzetek azokon, mindenkinek csak annyi munkát szabad végeznie, amennyi az étkezéshez szükséges. Csak ők nem az étkezéshez sorolták ezt a cselekedetet, hanem a munkához. Ez kaszálás. Ez csépelés, amit végeznek a tanítványok. Ez munkavégzés. Ez bűn. Tehát ők így gondolkoztak, és Jézus megvéd a tanítványait, és fölhoz két példát is. Az egyik Dávidnak a példája, aki ugye megéhezett, és bement Isten házába, és Istennek szánt kenyeret, melyet senki nem ehetett volna, mert csak a papok, ő ette meg, és az ő kísérete is evett belőle. Sámuel könyvében így olvassuk ezt, most azért mi van kéznél? Kérdezi Dávid. Adj nekem 5 kenyeret, vagy ami éppen akad. A pap ezt felelte Dávidnak. Közönséges kenyér nincs nálam. Van azonban szent kenyér, de csak akkor, ha a legények megtartóztatták magukat az asszonytól. Ekkor odaadta neki a pap a szent kenyereket, mert nem volt ott más, csak áldozati kenyér, amit el szoktak venni az Úr színe elől, és frissen sült kenyeret tettek oda, ha amazt elvették. Isten szent sátorában a szent kenyereket hetente cserélték. Frissre. 12 lepényszerű kenyér volt kirakva, 2 oszlopra oszva. És ezt veszi el Akimélek, pap, és adja oda Dávidnak. Pedig nem ehették volna meg. De Akimélek, pap, könyörületes volt Dáviddal. Látta, hogy éhesek. Hogy ez fölülírja a szombati törvényt, hogy csak a papok ehetik meg. Ezért könyörületességében odaadja azokat a kenyereket. És Jézus erre hivatkozik, hogy ilyen könyörületességet kívánok tőletek is, farizeusok. Ezt kellene nektek is. Nem a szombatnapi törvényt meglovagolni, meg félreértelmezni, hanem ez szerint kellene cselekedni, mint ahogyan itt Dávid esetében Ahimelek pap. Tehát ez a történetet említi meg, illetve azt is, hogy a papok a szombati napot megsértik, ha így nézzük, mert dolgoznak és tevékenykednek, de ez sem bűn. És a Szentírásban Dávid esetében sem rótta föl az Isten bűnként ezt az esetet, mert nem volt az. Ha megismertétek volna, mit jelent ez, könyeletet akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem eshetnek vád alá. Hamisan, könyörtelenül, Isten igéit használva, Isten törvényét lobogtatva, belekötöttek a tanítványokba és Jézusba. Hát nem tudom, hogy nem ezt szoktunk mi is valami hasonlót tenni. Hogy valami észreveszünk egy másik emberen, és könyörtelenül odavágjuk. Könyörtelenül neki támadunk. Az ifjúsággal tennap vizsgáltunk egy filmet, annak bizonyos jeleneteit, amelyek tanulságosak voltak, a keresztény filmről van szó, és ott egy anyuka, igazságosan megállapítottuk mindannyian, hogy igazságot mondott, amikor az orvosokkal beszélt. De könyörtelenül, szeretetlenül. És erre nekünk nagyon vigyáznunk kell, hogy lehet, hogy tudjuk a törvényt, lehet, hogy tudjuk az igét, lehet, hogy tudjuk, hogy hogyan kellene, de nem mindegy, hogy hogyan mondjuk. Valaki azt mondta, hogy ha igazságot mondasz könyörtelenül, az már nem igazság. Azt már bemocskoltad, azt az igazságot. Szeretettel kell mondani. Hogyan mondod? Milyen indulattal? Szeretet, könyörület van benne. Na tehát persze itt a farizeusok még rosszul is értelmezik a törvényt. De ezt is lássuk meg, hogy nem mindegy. Ők támadó jelleggel, rossz indulattal indulnak el a tanítványok és Jézus felé. Hát a te életedben, az én életemben ne legyen így, hanem legyen ott a könyörület, ami felülírhatja egyes esetekben a törvényt. Mint ahogyan fölülírta a szombati törvényt, a könyörület Dávid felé. És hát volt egyszer egy ilyen eset, amikor egy nagyon példaértékű lelkész, aki egy gyülekezetnek a lelkésze volt, példaértékűen élte az életét, olyan problémákkal nézett szembe, amiket valahogy nem tudott földolgozni, és életébe először berugott. Több italt ivott keserűségében, és beesett az árokba. Arra ment a gyülekezet presbitere. Meglátta az ő lelkészét. Hú, mi lehet-e? Hát nem így ismerem őt. Milyen baj lehet vele? Fölkarolta, hazavitte, aztán ott lefektette, elaludt reggel, fölkelt a lelkész, nézte, hogy hol van, a presbiternél, nagyon elszégyelte magát, együtt imádkoztak, megbeszélték az ő életének problémáját, és semmit nem tudott erről a gyülekezet után. Semmit. A lelkész helyreállt, de ez a presbiter senkinek nem mondta el. Az, hogy ezt a történetet lehet tudni, az azért van, mert évekkel később a lelkész mondta el. Lehet így cselekedni. Helyreállt a lelkész, nagyon jó vitte a szolgálatot, nagyon jó tevékenykedett. Senkit meg nem botránkoztatott, mert senki nem látta az utcán, hogy mi történt vele. Lehet a következő eljárás. A presbiter mindenkinek elmondja, milyen az a lelkész, részegen kihúztam az árokból, a gyülekezet fölháborodik, na aztán most már nekünk ne prédikáljon, küldjük el oda, hova lehet, de ide, itt már ne szolgáljon. Szerintetek melyik a helyes? Természetesen, hogyha az egész város látja. Természetesen, ha sok mindenki észrevette, hogy ott bent az árokban van, akkor ezt már nem lehet titokban tartani. De higgyétek el, amikor még a műtőben van, steril helyen, akkor nem biztos, hogy ki kell vinni a vírus meg a baktériumot. Nem biztos, hogy ki kell vinni, és hagy tudja meg mindenki. És ebben a körzetben is annyi mindent nem tudtok. És jó, hogy nem tudjátok. Mert annyi minden történt, és nem tudjátok. Mert steril szobában maradt. És meggyógyultak azok a hív emberek. És nem derültek ki a dolgok közöttetek. Mert ezt így kell csinálni. Aztán ha kiderül és botránkozást okoz, akkor már nem lehet úgy csinálni. De testvérek, a könyörület, hogy nem egyből szaladni, hogy hallottad, hanem hol lehet segíteni. Hogy a farizeusok nem ezzel foglalkoztak volna, nézzétek, éhesek a tanítványok, akkor fussunk, azt hozzunk nekik ennivalót, meg innivalót. Hogy ne csak a kalászt édessék. Ez lett volna a könyörületesség. Hányszor nem tudunk könyörületesek lenni, és tudunk beleesni mi is ugyanebbe a hibába, mint a farizeusok. Ha megismertétek volna, hogy mit jelent ez, könyörületet akarok, nem áldozatot, nem ítéltétek volna el azokat, akik nem eshetnek vád alá. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Jézus annyira tudta, hogy ki milyen bűnben van. De ő azért jött, hogy segítsen, megmentsen. Beült a bűnösök közé. A farizeusok meg nem ültek be. Magas lóról elítélték az embereket. Mi milyenek vagyunk? Ha követjük Jézust, akkor könyörülni kell az embereken. Úgy kell látni a világi embert is. Hogy lehet megmenteni? Mert Jézus ezért jött, ezért halt meg ott a kereszten, hogy ne elkárhozzunk, ne elítéljen, hanem megmentsen, könyörülni tudjon, kegyelmet tudjon nekünk adni. Bizony-bizony mondom nékek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítélese sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Én ebbe az életbe akarom bevinni az embereket. Ítélet alá se kerüljenek, hanem átmenjenek, megmeneküljenek. Hát kövessük ezt az Urat. Lássuk meg, hogy tudjunk könyörülni az embereken. Ne értelmezzük félre az igéket, hogy támadó jelleggel alkalmazzuk. De hogyha az igének igazsága is van, és ki kell mondanunk, mert valamikor ki kell mondanunk az ige igazságát, akkor tudjuk azt szeretettel, könyörületesen, szeliden mondani. Így inteni, segítő szándékkal. Erre tanít bennünket ez a történet is. Aztán ezek után bementek a zsinagógába, onnan eltávozva bement a zsinagógába, ahol volt egy sorvadkezű ember, megkérdezték Jézustól, szabad-e szombaton gyógyítani, hogy vádat emeljenek ellene. Tudták már, hogyan gondolkodik, tudták már, hogyan cselekszik Jézus. Megint támadják. Most a zsinagóga is lássa meg, az összegyűlt emberek is lássák meg, hogy lehet Jézus ellen vádat emelni. Mert nem jól gondolkodik. És ezért támadják meg. És hát ott van a zsinagógában egy beteg ember, aki lehetne segíteni. Na de hát úgy gondolkoztak a farizeusok, hogy akkor lehet egy beteget meggyógyítani szombaton, ha az élet veszélyes állapotban van. A sorvadkezdő ember nincs életveszélyben, ráér még egy napig ebbe a betegségbe benne lenni, majd holnap majd akkor meggyógyítja Jézus. Nem kell szombaton. Jézus pedig úgy gondolkodik, egy 24 óra is sok egy betegségben. Ha most tud segíteni, most kell segíteni. És aztán jön egy példával is, hogy ki az ember közületek, akinek ha egy juha van, és az verembe esik szombaton, nem ragadja meg. Azt mondja neki, hogy hát majd holnap kihúzzak. Nem, hanem kihúzza aznap. Tehát ott egyértelműen megtették ezt az akkori emberek. Az ember pedig mennyivel többet ér a jónál. Szabad tehát jót tenni szombaton? Ez itt a kérdés. Szabad itt gyógyítani? Szabad itt segíteni a másikon? Vagyis ha elmulasztod ezt azon a napon, bár legyen a szombatnap, akkor te vétkezel, mert elmulasztottad azt a jót megtenni. Erről tanít Jézus. És hát ekkor ott mindenki előtt könyörül azon az emberen, mert értékesnek tartja, és meggyógyítja őt. Hány ember többre becsüli kutyáját, macskáját, állatát, mint a szomszédját, vagy a családtagját. Vannak ilyen emberek. Állaton segítsünk, embertársunkon nem kell. Jézus azt tanítja, mindenkinél értékesebb az ember. Még az a bűnös ember is. Minden házi állatodnál értékesebb. És fontosabb rajta segíteni. Mikor a szabályok erősebbek, mint a könyörület és a kegyelem. Talán emberek által képzett szabályok, vagy a te életedben lévő szabályok erősebbek, mint hogy könyörüljél valakin. És hagyd mondja, csak egy baptista érdekes szabályt, amit baptisták találnak ki. Nem a Bibliában van leírva. Sokszor baptista gyülekezetekben van ülésrend. Ki hova ül? Ugye? Tehát ez az én helyem, 40 éve, én itt ülök. Aztán bejön egy vendég, aki még soha nem jött be, érdeklődő, aki szeretne most nagy nehezen bejön a gyülekezetbe, feszült is, hogy kell itt viselkedni, nehezen is jött el, lehet még hasmenése is volt az Isten tisztelet előtt, úgy izgult, és aztán leül egy helyre, és aztán jönnek azok, akik 40 éve ott ülnek. Szabály. Mi a szabály? Ez a mi helyünk. És megmondják annak az illetőnek, hogy ez a mi helyünk. Vagyis egy szóval üljél arrébb. Könyörület, vagy a szabály győzött? A szabály. Hány ilyen szabálytól lenne? És még olyan is van, hogy amikor jönnek befele, és már 40 éve ott ült az illető, akkor azt mondja, hogy én leülök máshova, inkább térjen meg. Inkább máshova ülünk, vagy ha odaül, majd mindig is jönni fog, akkor mi már soha nem fogunk odaülni. Csak térjen meg, legyen üdvözült ember. És ők nem szólnak. De akik ott a környéken ülnek, akkor meg azok szólnak. És mondják, hogy ez ennek meg annak a helyére ültél. Szerintetek újra fog jönni az illető? Újra el fog jönni a baptista gyülekezetbe? Nem biztos. Ha nagyon nagy vágy benne van, akkor még lehet eljön. Ha olyan ember, akkor azt mondja, hogy hát hoppá, hát micsoda szabályok vannak, még az sem mindegy, hova ülök. Hát ide már nem jövök jövő héten. Csak egy szabályt említettem. Életedben biztos vannak ilyen szabályok. Amikor egy emberről van szó, melyik az erősebb? A szabály, vagy a szeretet? A kegyelem? A könyörület? Vagy így szoktuk meg, így csinálom, így teszem, és ebből nem engedek, akkor sem, ha ez kellemetlen annak az embernek. Akkor sem. Ugyanazt követjük el ilyenkor, mint itt a farizeusok. Nincs könyörület, nincs kegyelem, nincs szeretet, csak a szabály mindenek felett. Hát vizsgáljuk meg magunkat, hogy vannak-e ilyen szabályok, és mennyire ragaszkodunk mi ahhoz, amikor egy emberért kéne változtatni, hogy vele jót tegyünk, vele jót cselekedjünk, vagy győz életünkben a szabály. És amikor mindezt látják a farizeusok, hogy Jézus megteszi, ő könyörül, ő irgalmas, ők nem így látják, ők a szabályhoz ragaszkodnak, akkor elhatározták, hogy végeznek vele. Ilyen gyűlölet, ilyen indulat fakad a szívükben, és innentől kezdve folyamatosan figyelik Jézust, és próbálnak beleköltni, támadni, és azt akarják, hogy meghaljon, eltűnjön ebből a sorból, és ne zavarja az Izrael népét. Hát Isten segítsen nekünk, hogy ha bármi ilyen bűnt elkövetünk, akkor lássuk meg a mai nap, és jöjjünk oda, hogy kövessük Jézust, mert az ő követésében áldásokat tapasztalhatunk meg, és vehetjük magunkhoz, még ha talán meg kell feszíteni magunkat, keresztre kell adni magunkat, akkor is kövessük őt, aki könyörült rajtad, könyörült rajtam, aki értékesnek tart téged, aki lehajolt érted, aki nem az igével jött és elítélt téged, hanem fölmenteni akart, kegyelmezni akart, örök életre akart eljuttatni, és cselekedett a te életedben. Kövesd ezt a könyörülő uradat, és könyörülj másokon, légy kegyelmes a másik emberhez. Az Isten szeretetével fordulj felé. Amen. Amen.